Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, áldást, békességet kívánok mindenkinek, aki eljött mai esténkre, evangelizációs hetünk második alkalmára. És szeretettel köszöntöm nagy tiszteletű Gilice Tamás, tiszteletes urat, aki a legmesszebb érkezett ma este mi közénk, de azért nem annyira messziről ám, mert az egyházmegyékben tartozik, és ha jól tudom, ő még nem járt itt közöttünk, ha valakinek ismerős, akkor az majd jelezze. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, és hogy igényítéssel szolgálsz közöttünk. Szép régi református hagyományunk a 95. Zsoltár éneklése. Hála Istennek, ez a gyülekezet nem olyan kodályi kategória, mert Kodály Zoltán mondta egyszer azt, hogy elmentem egy református templom előtt, a 90. Zsoltárt énekelték. Nem tudom, befejezték-e már. Mert a régiek annyira szerették ezt húzni, hogy nagyon. Mi, ahogy megismertem ez alatt a néhány év alatt, amióta itt vagyunk, azért nem vagyunk annyira húzós kategória, ezért be fogjuk fejezni ezt az éneket. Annyira, hogy ne csak az első versét énekeljük el, mint általában szoktuk, hanem énekeljük az első, a 7. és a 9. verseket. Tehát még egyszer az első, a 7. és a 9. verseit, tehát ezt a hármat énekeljük. Te benned bíztunk elejétől fogva.
Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel állunk és magasztalunk téged, hogy megteremtetted ezt a világot szépnek és jónak, elhelyeztél benne minket is, megajándékoztál az élet csodájával. És köszönjük, hogy feladattal is elláttál bennünket, mégpedig azt a feladatot adtad nekünk, hogy legyünk a te képednek hordozói, műveljük és őrizzük azt a kertet, amelyet ránk bíztál, vagyis ezt a földet. Bocsáss meg, Istenünk, hogyha ennek a feladatnak nem tudunk maradék nélkül megfelelni, mert inkább megyünk a saját fejünk után, semmint a Te akaratodat akarván követni. Ezért kérünk, Istenünk, munkálkodj a mi lelkünkben, hogy a mi akaratunk a Te akaratodra forduljon. Segíts nekünk, hogy igédet megértve engedelmesebb és hűségesebb gyermekeid lehessünk. Formáld át a mi szívünket oly módon, hogy az kihasson az egész életünkre, hogy a mindennapokban is látható legyen az, hogy mi Te hozzád tartozunk, gyermekeidként próbáljuk azt a szeretetet képviselni, amit tőled éltünk át, tőled tapasztalhatunk. Kérünk, Urunk, csendesítsd el most is szívünket, segíts jobban megértenünk igéd szavát, és engedd, hogy hozzád közelebb kerülve még jobban tudjuk hirdetni életünkkel, szavainkkal, cselekedeteinkkel, gondolatainkkal a Te nagy dicsőségedet. Szent Fiad, Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Amen.
Kedves testvérek, mai este több helyről szeretném Isten igéjét felolvasni. Mózes első könyvének második fejezetéből, aztán a harmadik fejezetéből, majd az új szövetségből, de akkor ezeket sorba bemondanám. Mózes első könyve második fejezetének 15. versét így találjuk írva a Bibliában. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Nem sokkal később, Mózes első könyve harmadik fejezetében a 18. verstől így szól az ige. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Valamint Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott leveléből, a harmadik fejezet 22. versétől a fejezet végéig olvasom. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak, ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel félve az Urat. Amit tesztek, lélekből végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul az Úrtól fogjátok megkapni az örökséget, az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Aki pedig igazságtalanul cselekszik, vissza fogja kapni azt, amit tett, mert nincsen személyválogatás. Kedves testvérek, mai estén azt kaptam feladatul a nagy tiszteletű Úrtól, hogy a Calvin év kapcsán Calvinnak a munkáról, az mindennapi élet dolgaihoz való hozzáállásáról próbáljon meg Isten igéjét hirdetni. De rögtön egy vallomással kell kezdeni. El kell mondanom őszintén, hogy engem a kampányszerű dolgok általában mindig idegesítenek. Nem látok benne más, mint a rohanó embernek az önigazolását, és a kampány ideje alatt legyen ez egy év, legyen ez egy nap, akkor a csapból is az a bizonyos dolog folyik, utána nagy csend. Nemrégiben volt a Biblia éve, szerte az országban mindenütt a Bibliáról tartottak megemlékezéseket, minden gyülekezetben egy kicsit több szó esett róla, most viszont megint csend van. Azután nőnapunk is azért van, mert ezzel a kérdéssel van valami probléma, mert ez egy hiánybetegségi tünet. Biblia éve azért szükséges, mert talán keveset foglalkozunk a Bibliával. A nőnap azért kell, mert a nők még mindig egy kicsit alacsonyabb sorban élnek, mint a férfiak a közmegítélés szerint. Aztán a karácsonyt is szeretet ünnepének nevezték át azért, hogy így a szeretetünkből mindenkire rázódítsuk azt, amit tudunk a néhány nap alatt, de azután nem történik semmi. Calvin kapcsán azért még inkább problémás a Calvin év, mert ő nagyon puritán ember volt, kerülte az ünneplést. Sőt, még azt is elmondta, hogy jeltelen sírba temessék, nehogy az ünneplésnek bármiféle formája rávetülhessen, nehogy kultusz legyen az ő sírhelye. Erre itt van ez az 5 év, 2009-től 2014-ig, amit mi, magyar reformátusok, Calvin emlékéveknek neveztünk. Mit tegyünk tehát? Azt gondolom, hogy az a legméltóbb dolog, hogyha fényes ünneplés helyett mi is azt tesszük, vagy azt próbáljuk meg tenni, amit Calvin próbált, hogy a Bibliát kutatva keressük azokat a válaszokat, amelyekre a Szentírás tanít minket, mert kérdéseink vannak bőven. Nem csak alapvetően a legfontosabb kérdésekre gondolok, hanem a munkavilágával vagy a hétköznapi dolgainkkal kapcsolatosan is. Általában elmondhatjuk, hogy a munkához nagyon sajátos a viszonyunk. Hogyha megkérdezzük az átlagembert, hogy szeret-e dolgozni, valószínűleg azt mondja, hogy nem. És ismerjük azokat az anekdotákat is, hogy hogyan lehet elkerülni a munkát. Még az egyik nagybátyám is arra tanított gyermekkoromban, hogy ha olyan nagy akarok lenni, mint ő, akkor amikor eszem, akkor izzadjak. Amikor dolgozom, akkor fázzak. És van ennek alapja, mert a munkában bizony nagyon sok sikertelenség ér bennünket. Nem véletlen, hogy annyi ember él teljesen frusztráltan, teljes idegbetegségben, reszketve, amiatt holnap lesz-e még munkája, illetve hogy meg tud-e felelni azoknak az elvárásoknak, amelyeket újra és újra támasztanak vele szemben a munka világában. Nem csoda, hiszen rengeteg olyan dolgot kell elvégeznünk, amit nem tanultunk, amihez nem értünk. És nagyon érdekes a munkához való viszonyunknak a megváltozása az elmúlt időkben. Amikor a nagyapám azt mondta, hogy most dolgozni fog, ez azt jelentette számára, hogy felkelt hajnalok hajnalán, enni adott az állatoknak, befogta a lovait, és aztán elindult a mezőre, végezte az időszaknak megfelelő mezőgazdasági munkát. Az apám idejében a munka azt jelentette, hogy fölkelt nem annyira korán, hogy 6 órára beérjen a gyárba, ott 8 órát lehúzott a gépek mellett, ez volt a munka. És ha ma megkérdezzük az embereket, hogy mit értenek munka alatt, egy irodát, ahol az ember szépen felöltözve számítógép mellett üldögél, és adatokat, dolgokat tesz innen, oda, onnan, ide. Ezt nem tudom produktív munkának nevezni, éppen ezért lehet a mi viszonyunk is nagyon sajátos mostanában a munkával. És az a probléma, hogy a munkahelyen fölszedett idegességünket, aztán hazavisszük, ez aztán tönkreteszi a magánéletünket, beszivárog a feszültség a családok világába, és talán ez is hozzávezet ahhoz, hogy annyi szétesett, boldogtalanságban élő családdal lehet találkozni. Pedig, hogyha visszatérünk a forrásokhoz, a Bibliához, akkor azt kell mondanunk, hogy ez nem így indult. Nem véletlenül olvastam föl időrendi sorrendben a Teremtés könyvéből azokat az igeverseket, amiket felolvastam, mert a legelső dolog a Teremtésben az volt, hogy Isten feladatot adott az embernek, mégpedig azt, hogy művelje és őrizze a Földet. Vagyis mi azért vagyunk itt, ezen a világon, hogy Isten képét hordozzuk, és valamiképpen vigyük tovább az ő teremtési munkáját. Vagyis az ember nem azért él, hogy minél több szabadidőt szerezzen magának, hanem az az alapvető feladatunk, hogy dolgozzunk, hogy munkálkodjunk, ez adhat az életünknek valódi tartalmat, ez tölthet meg olyan tartalommal, ami aztán kisugározhat és boldoggá teheti az egész életünket. Csak a bűneseknél volt egy óriási nagy fordulópont. Ádám választásával, ami tulajdonképpen Éva választása volt, hogyha jól ismerjük a történetet, akkor egy óriási nagy átok került a Földre. Átkozott lett a Föld mindenestül fogva, beleértve az embert, beleértve a környezetet, és beleértve a dolgainkat is, tehát a munka világát. Vagyis csak a bűneset után vált, bogáncsot termővé átkozottá a Föld. Ezt jó tudnunk, hogy ez, ami örökségünk, nem az eredeti állapot. A munka tehát alapvetően Isten ajándéka és egy pozitív dolog. A hívő embernek pedig az az egyik alapvető feladata, hogy az elveszett paradicsomot valamiképpen helyreállítsa. Mindannyian érezzük lelkünkben valahol a mélyén, hogy bennünk van az eredeti paradicsomi állapot, ahol a harmóniából olykor-olykor még meg is tapasztalunk valamit, amelyre mindannyian nagyon vágyunk. És ez is a feladatunk, hogy ezt az eredeti állapotot, amennyire tőlünk telik, megpróbáljuk visszahozni. Hogyan tehetjük ezt? Meg kell találnunk, hogy a reformátusok szerint, vagy ha direktebbül akarok fogalmazni, akkor Calvin szerint mi a református életcél. Röviden és tömören annyit mondhatok, hogy Isten dicsőségének a szolgálata. Még evangélikus testvéreink, vagy római katolikus testvéreink úgy tekintenek az életre, mint egy ugródeszkára, ami arra való, hogy megismerjük Istent, és itt, ezen a földön elnyerjük az örök életet és az üdvösséget, addig mi reformátusok, legalábbis elvekben, azt valljuk, hogy ez az élet Isten dicsőségének a hordozója. Vagyis azért vagyunk itt, hogy az ő dicsőségét hirdessük. Nem csak a templomban, nem csak az Isten tiszteleten, hanem életünk minden dolgával. És hogyha a szívünket odaadjuk Istennek, mint egy égő áldozatul, ez nem csak azt jelenti, hogy egyetlen testrészünket adjuk oda, hanem az életünket. A mindennapjainkat, a gondolatainkat, az érzelmeinket, testünket, lelkünket. A munkát is így kellene Istennek odaáldozni. Vagy ha másképpen akarom fogalmazni, akkor a munkát is szentté kell tenni, mert a munka, ugyanúgy, mint Isten összes ajándéka, szent dolog. De mit jelent a szentség? Hogyha elgondolkodunk rajta, eszünkbe juthat persze római katolikus testvéreink szentekről szóló tanítása, aztán eszünkbe juthat egyik-másik embertársunk, aki többet jár másoknál templomba, többet imádkozik, az ilyeneket szokták szent fazéknak nevezni mi nálunk. De hogyha a bibliai értelmét akarjuk megtalálni, akkor érdemes visszamenni az Ószövetséghez. Ott a szent, hogyha lefordítjuk azt a szót, az azt jelenti, hogy elkülöníteni, elválasztani. Vagyis szent az, ami Isten számára van elkülönítve, mint egy külön csoportba helyezve. Ennek nyomán aztán a vallástudomány megállapított különféle szent dolgokat. Vannak szent helyek, szent terek. Ilyen például a templom, ami Isten számára van körülhatárolva, amely arra adatott, hogy ott találkozni lehessen az Istennel. Aztán van szent idő. Ilyenek például az ünnepek, de erre kaptuk a vasárnapot, a nyugalom napját, hogy abban az időben, amit semmi másra nem használunk, Isten keressük, és vele próbáljunk meg komolyabb kapcsolatot kialakítani. De a szentség sohasem öncélú dolog. Isten azért ad nekünk szent időket, szent tereket, alkalmakat, hogy a szentség aztán sugározzon kifelé. A szentség nem maradhat meg önmagában, hanem a környezetét is meg kell, hogy szentelje. A munkát is ilyen értelemben kell szentté tenni. A lényege az, hogy Isten ajándéka és a munka az egy lehetőség arra, hogy Isten dicsőségét munkáljuk jobban. És hogyha a munkát szentté tesszük, akkor egy csodálatos dolog történhet velünk. Hitem szerint Isten, mivel ránk bízta a Földet, ezért az ő teremtési munkáját vihetjük tovább. Bármit is tegyünk. A nagytiszteletű úrral beszélgettünk az alkalom előtt, és elmondtam a véleményemet arra nézve, hogy az embernek mindenképpen szüksége van a szellemi munka mellett arra, hogy a két kezével valamilyen anyaggal végezzen valamiféle munkát. Én a legutóbbi időkben késekkel foglalkozom, és késeket élezek, restaurálok, javítgatok, ami nem csak arra jó, hogy a lelkészi fizetésem mellett legyen egy kis kiegészítés, hanem arra is jó, hogy átéljem azt a fajta alkotást, amit a mindenható érezhetett akkor, amikor ezt a világot megteremtette. Mert emlékezünk vissza a teremtés történetre. Ott a napokat, ha sorra vesszük, akkor minden nap után Isten megáll, és látja, hogy igen jó. Gyönyörködik a világban. És bizonyára a testvérek is tapasztalták már azt, hogy valami olyat alkottak, ami még nem volt. Az anyag persze itt volt. De ami létrejött, az egy teljesen új dolog, akkor az ember megáll, elcsodálkozik, hogy de jó, de szép, és ehhez én is hozzájárulhattam. Valószínűleg így érezhette Isten is magát a teremtés után, és nekünk is az a dolgunk, hogy vigyük tovább a teremtés munkáját. És hogyha átéljük az alkotásnak az örömét a munkában, akkor az Istenhez való hasonlatosságunk is növekedni fog. Vagyis hozzá leszünk hasonlóak azáltal, hogyha valami alkotó tevékenységet végzünk, és teljesen mindegy, hogy ez micsoda. Lehet ez mezőgazdasági munka, mert abban is találhat az ember örömet, lehet ez házi munka, asszonyoknak, hogyha sikerül egy sütemény szépre, jóra, és a család elégedetten eszi azt meg, ez ugyanúgy egy alkotás, mint a világ teremtése, vagy éppen egy tudományos doktori disszertáció megírása. Szokták mondani, hogy az ember az nem csak homo sapiens, vagyis gondolkodó ember, hanem homo faber, azaz alkotó, építő vagy fabrikáló ember. A fabrikálásnak a vágya az ott van mindannyiunk szívében, mindannyiunk lelkében, csak le kell takarítani róla azokat a rossz rétegeket, amelyek eltakarják a bennünk lévő gyermeket, a munkálkodót, az építőt, és hogyha ezeket a rétegeket letakarítottuk, akkor szentek lehetünk mi magunk is munkánk során az alkotás révén. Azután, hogyha a munkát sikerül szentté tenni, akkor ez örömet is okoz. Megtörik az az átok, amit Isten Ádámra mondott egykor, mert hát szakította a tudás fájának gyümölcséből, hogyha a munka szenté lesz, vagyis Isten dicsőségére végezzük azt, akkor lehetetlen, hogy ne találjunk benne örömet. Ahogyan a 90. Zsoltár is kéri, hogy kezünk munkáját tedd állandóvá, kezünk munkáját tedd maradandóvá, ahogyan énekeltük is, vagy van egy másik Zsoltár, az így kezdődik, hogy szívem zsong a szép szavaktól, művemet a királynak mondom el. Ebben is óriási öröm van az alkotásban. És nem véletlen az, hogy azok az emberek, akik nem veszítik el idős korukra a tevékenységüket, hanem van mit csinálniuk nap mint nap, akkor az életerejük is megmarad. Megint csak a nagyapámat tudom példának hozni. Ő 92 éves korában távozott el közülünk, reménység szerint csak időre, mert majd fogunk vele találkozni odát. Ő az utolsó esztendejéig minden nap ki tudott menni a kertjébe, és el tudta végezni azokat a munkákat, amiket éppen a kert megkívánta az adott időszakban, viszont leesett a lábáról, és fizikai betegsége különösebben nem volt. De egyre inkább romlott az állapota, veszítette el jobban az életkedvét, még végül eltávozott közülünk. De amíg a munkában örömet talált, addig erje és kedve is volt az élethez. És hogyha a munka szent, akkor nem fáradtságot ad, hanem nyugalmat. Ugyan a munkában sokszor elfárad az ember, de jó, hogyha meg is nyugszik. Ez a kettő jó, hogyha együtt jár. Az arcunk verejtéke mellé jó, hogyha jön egy kis nyugalom. József Attila nagyon érdekes módon jött rá a teremtésnek a céljára, amikor már élete vége felé különféle pszichoanalitikus kezelésekre járt, próbálkoztak vele, hogy meggyógyítsák, nem sok siker, akkor írta a következőket. Szurkálnak, óvnak tudós orvosok, írnak is nékem, én hát olvasok, s dolgozom, imhol-e papírhalom, a működésben van a nyugalom. A működésben van a nyugalom. Csodálatos dolog ez, mert ő rájött arra, hogy a teremtés célja, a teremtés csúcsa, nem az ember, mint ahogy azt tanítja még egyik-másik református katekizmusunk is, hanem pontosan a működésben rejlő nyugalom. És akik azt mondják, hogy az ember a teremtés csúcsa, azzal magyarázzák ezt, hogy a teremtés utolsó mozzanata az ember megteremtése volt. Ez alapján azt kellene mondanunk, hogy hát az asszonyok a teremtés csúcsai. Viszont, ha tovább megyünk, nem itt fejeződik be a teremtés történet, hanem a hetedik nappal, a nyugalom napjával. Amikor látja Isten, hogy minden szép és jó, minden harmóniában él együtt, és működik. Vagyis azt jelenti minden számunkra lefordítva, hogy a mi életünk a működés által, a munka által juthat el egy olyan nyugalmi állapotba, amelyben tesszük ugyan a dolgunkat, de ez mégis már előíze a paradicsomnak. A hetedik nap erre tanít bennünket. És teljesen mindegy, ilyen szemlélettel, hogy földi uraknak kell engedelmeskedni, mert most is hiába gondoljuk azt a Biblia 2000 évvel ezelőtt keletkezett szövegéről, hogy az már egy elmúlt világ, most is vannak földi urak, csak nem így hívják, hanem őket munkaadóknak vagy főnököknek, a rabszolgákat pedig munkavállalóknak. Nem ez a lényeg. Egy hívő ember nem úgy végzi a munkáját, mint aki embereknek akar tetszeni, hanem ő, mivel szentté tette a munkát maga számára, ezért Krisztusnak szolgál, és Istennek akar dicsőséget szerezni. És hogyha a munka szentté válik, akkor nincsen túlságosan nagy értékbeli különbség az egyik munka vagy a másik munka között. Nincsen jelentéktelen vagy lealacsonyító feladat, mert mindennek van célja és értelme. Értelme van a mosogatásnak, értelme van az ásásnak, értelme van a teherszállításnak, de értelme van a lelkészi munkának, értelme lehet akár még egy miniszter munkájának is, hogyha az valóban Isten dicsőségét szolgálná. Népszerű szociológusok Calvinnak tulajdonítják azt, hogy Európába beköszöntött a kapitalizmus. Erről szeretnék néhány gondolatot szólni még, ez sajnos így nem teljesen igaz, mert azok a szociológusok Max Weber után, akik erre a gondolatra jutottak, lehet, hogy szociológusként jó tudósok, de teológusként elég gyengéknek bizonyulnak, nem ismerik azt az indítatást, amit itt az imént elmondtam, hogy az életnek a szentsége az kiterjed nem csak a templomra, hanem az élet minden területére, a munka világára is. És ennek lett aztán olyan hatása, hogy átalakultak az emberek, átalakult a világ, hiszen a munka méltóságot nyert, megszentelődött. És valóban átalakult úgy Európa, hogy aztán kialakult a kapitalizmus, de én nem szeretném Calvinnak tulajdonítani ezt a dicsőséget, mert annál is inkább a mostani kapitalizmusért szerintem senkinek nem járna igazi dicsőség. Hanem nekünk is azt az arányt kellene jól megtalálnunk, hogy hogyan válhat szentté a mi törekvésünk által is a mindennapi munkánk világa. Ezt kellene megtalálni, és akkor valószínűleg megváltozhat a mi életünk is. A világot mi magunkban megváltoztatni nem tudjuk. De nem is ez a feladatunk, hanem az, hogy a saját életünkben, a saját lelkünkben tegyünk valamiképpen rendet. Hogyha helyreáll a rend, vagyis az első dolgok kerülnek az első helyre, az az Isten lesz a mi királyunk, akkor ennek megint csak lesz egy kisugárzása, és akkor semmit sem tudunk majd szentségtelennek tekinteni Isten ajándékai közül, még a munkát sem. Egy verset szeretnék még befejezésül felolvasni, amit ugyan nem Calvintól származik, de nagyon jól kifejezi a munkáról valló tanítását. Istenem, királyom, mindenben csak téged lássalak, bármit csinálok. Egyedül te érted. Az alantas munka naggyá tesz, és aki seper, fölmagasztosul, mert tudja, hogy ő is csodát művel. Kívánom, hogy ezt a csodát tanuljuk meg, tapasztaljuk meg mindannyian, és Isten dicsősége akkor növekedni fog, nem csak bennünk, hanem általunk is, és reménység szerint környezetünkben, a családunkban, a gyülekezetben, a faluban, mindenütt, ahová Isten állított bennünket. Adja Isten meg az életet. Amen.
Énekeljünk most is, mielőtt imádságra kerülne sor. Kapok benne is ebből példányt. Kinek adhatok még ebből a Calvin-éve himnusból, ebből a különálló lapból? Szerintetek az azért jó, mert ezek szerint legalább egyszer már mindenki volt olyan alkalmon, ahol ezt már énekeltük. Itt a feleségemnek adnám inkább a szót, meg az énekvezetést, mert én csak gyenge próbálkozó vagyok, még egy gitár vezéréssel is csak gyengébb. Kell esetleg tanulni, ismételni? Rögtön énekeljük az egészet. Hát, próbálkoztuk vele tanulni tegnap. De hát ez csak az én próbálkozásom volt, én meg nem vagyok szakavatottja. Hétvégére úgyis megtanít. Jó, akkor csak egyszerűen énekeljük el az összes versével.
Isten néppel áll,
Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged ajándékaidért, és köszönjük, hogy mi ugyan nem érdemeltük ki a te jóságodat, de te mégis körülvettél minket egész életünkben. Jóságod és szeretetet kísért minket eddigi életünk minden napján, és reménységgel tekinthetünk előre, hogy ez ezután is így lesz. Szeretnénk ezért a mi egész életünket odaszentelni neked, szívünket, lelkünket, testünket, úgy, amint vagyunk. És tudjuk, hogy te nem fogsz minket elküldeni, mert te, ha sok bűn alatt vagyunk, te akkor is hívsz magadhoz és elfogadsz, hogyha idáig kacskaringós utakat jártunk be a széles úton, te akkor is szeretsz. Köszönjük Istenünk, hogy te elküldtél bennünket egy csodálatos feladattal, mégpedig azzal, hogy munkálkodjunk a te dicsőségedért. És megvalljuk előtted, hogy nem csak méltatlanok vagyunk erre, de olyan sokszor alkalmatlanok is. Ezért kérünk, munkálkodj lelkünkben, adj nekünk alkalmasságot, és add, hogy mindent a te kezedből elvéve neked adjuk a dicsőséget. Hálát adunk, hogyha idáig sikeres lehetett az életünk. Nem akarjuk magunknak adni a dicsőséget, mert az egyedül csak téged illet. Mi szeretnénk a te kezedben, te kezedet fogva együtt járni életünk további részét is. És kérünk, tégy bennünket szenté a mindennapok világában. Áld meg kezünk munkáját, hogy az lehessen maradandó, állandó, és a munkánk alapján is elhiggye a világ azt, hogy te vagy a mi Istenünk. Imádkozunk azért, hogy a mi munkánknak legyen eredménye, elsősorban ott, ahová állítottál bennünket. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, ennek minden tagjáért. Imádkozunk a lelkipásztorért, családjáért, hogy a rábízott feladatot, akaratot szerint tudja végezni, de imádkozunk mindenkiért, hogy a magvetésnek otthon is legyen értelme, hogy hallja meg a fiunk és a lányunk, mindazt, amit megtapasztaltunk, amit csodálatosan átélhettünk, hogy egyszer majd te nálad valóban együtt adhassunk hálát, és örökké való módon dicsőíthessük a te szent nevedet. Kérünk, Urunk, kísérd el a lépteinket most este hazafelé, adj nekünk áldott pihenést, és így hozzuk eléd az előttünk álló hét további napjait, alkalmait, áld meg az ige hirdetőket, és add, hogy mindannyiunk szívében gyökeret verhessen a te igéd, hogy az felnövekedve cselekedetekben is, a munka által is teremhesse a megigazulás jó gyümölcseit. Szent fiad, Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Amen.
Mondjuk el együtt a Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.
Amen. Kávé Jánosról maradt fenn, állítólag legalábbis az a mondat, állítás, aki így szólt, hogy ha Isten dicsőségét azt szolgálná, hogy én Genf utcáin utcaserprő legyek, akkor az lennék. Hát valami ilyesmi gondolat motoszkálhat bennünk is, amikor hallgatjuk ezeket az igei gondolatokat, vagy hallgattuk ezeket az igei gondolatokat, hiszen nem a munkavégzésnek a alantas dolga került elénk, hogy jaj, hát már megint dolgozni kell, jaj, már megint valamit kell csinálni, és muszáj, és de jó lenne, hogy hát, ha inkább a semmit csinálhatnánk, mint sem a munkát, hanem az, hogy amit végzünk, azt úgy végezzük, mint akik Istennek végezzük a mi munkákat. És az a jó, hogy ahogy így elnézek a társaságon, akkor látom a munkás embereket, akik éppen hogy nem panaszkodnak, hogy megint dolgozni kell. Azok, akik panaszkodnak, hogy dolgozni kell, sajnos nem jöttek el. Pedig nem ártott volna nekik, ha egy kicsit ők is hallották volna ezeket a gondolatokat, hogy dolgozni nem azért jó, mert belefárad az ember, hanem azért, mert azzal szolgál. Nekem is sok irányú munkád van ezek szerint, mert nem csak az emberi emléket köszörülöd, hanem a késeket is. És kívánjuk, hogy ilyen-olyan munkában az Isten dicsőségére tudj munkálkodni, abban a környezetben, ahova éppen az Istenünk állított téged. És hogy ez micsoda? Családban, gyülekezetben, akármi között, én hagyd adjam vissza egy kicsit a szót most neked, és mondj valamennyit, amennyit gondolsz, amennyit nem szégyelsz magadról, családról mondani. Én meg közben berendezek egy fényképezőgépet, és hagyj készítsek néhány fotót.
Még egyszer, Gilica Tamás vagyok, és Bakony-Szentkirályon élek jelenleg. A Bakony-Szentkirályi Cseszneki és Veszprém Varsányi gyülekezetnek vagyok a lelkipásztora, de egyébként dél-alföldi származású vagyok, Makóról származom, Sárospatakon végeztem a teológiát. Gyulán voltam először segédlelkész, azután Baranya-megyében voltam 2 évet, majd pedig immáron 9. éve szolgálunk együtt feleségemmel Bakony-Szentkirályon, aki egyébként felvidéki származású, és kántor. A kántori szolgálatot végzi amellett, hogy esztéta, meg magyar tanár, meg sok minden más egyéb. Ő is keresi a helyét, hogy mivel tudna a legjobban Isten szolgálata mellett érvényesülni, és meg sajnos ez a világ erről is szól. Kis gyülekezetekben tevékenykedem, ahol lehetőség nyílik arra, hogy a gyülekezeti munkák mellett egyéb más dolgot is végezzek, ide tartozik most éppen ez a késköszörül, és most ez jött elő, de sok minden más feladatot is rám ró az a közösség, ahol élünk. Nem csak lelkészi munkákat végzek, hanem a közösségben igyekszem egy picit jobban összefogni az embereket, mert én azt látom, hogy sajnos minden közösség egyre inkább tönkre megy, mindenki a széthúzás felé halad, és mindenki szereti otthon nézni a kedvenc sorozatait, lehetőség szerint ne zavarja őt akkor senki. Most szerintem ez egy borzasztóan rossz folyamat, és ezt szeretnénk valahogyan a visszájára fordítani, most éppen azzal, hogy egy kórust szerveztünk, ahol megszólítottuk nem csak a reformátusokat, hanem katolikusokat, vagy azokat is, akik nem szoktak templomba járni, reménységben, hogy most ezáltal eltalálnak ők is. Most éppen karácsonyra készülünk így, illetve van egy kis zenei affinitásom, és zenei dolgokban próbáltam még a fiatalokkal foglalkozni. Van, aki gitározni jár hozzám, reméljük, hogy ezzel is tudunk valamit mozdítani a gyermekek számára. Családomról annyit, hogy 2 gyermekem van, igen, egy kicsik, az egyik az 2 éves lesz 2 hét múlva, az egyik az pedig most múlt 4 évesen. Október 31-én született, mint egy jó református lelkés az idő gyerek, úgyhogy 4 évvel ezelőtt Bakony-Szentkirályon a reformáció istentisztelet elmaradt. Hát ez volt az egyetlen istentisztelet, amit egyébként nem tartottam meg, de reméljük, hogy a meg ezt megbocsátja. Hát röviden ennyi. Amit elmondtam itt az igehirdetésben, ezt magamra nézve is komolyan gondolom. Bármiféle munkát szívesen végzek. Van egy kertünk, ahol munkálkodom én magam is, de most éppen nincsen harangozónk, úgyhogy a templomtakarítás is ránk marad, de nem baj, mert lehet törölgetni a port egy szent helyen, nem csak a lelkemről, hanem a padoktól is, és ez a kettő úgy elég jól kiegészíti egymást. Tehát ami szerintem nagyon fontos, hogy az ember az nem csak egyoldalú lény, hanem mindenféle. Nagyon sok szálon kapcsolódunk a világhoz, és ezeket a szálokat mindig meg lehet tölteni jó tartalommal. Lehet az alapvetően Isten alapján tájékozódom. A legfontosabb számomra az, hogy Jézus Krisztusban az életem megváltatott, ezért a legnagyobb jó megtörtént velem, ami megtörténhet egy emberrel, és ennek nyomán aztán nagyon szeretem a művészeteket, mert szerintem ezzel keresztül is el lehet érni Isten egy bizonyos értelemben. Szeretem a kétkezi munkát, szeretek emberekkel foglalkozni, egyszerűen szeretem azt a világot, amit Isten ajánlott nekünk. Röviden.
Köszönjük szépen, valóban kísérjen tovább Istenünk áldása minden tekintetben. És nem csak téged, hanem bennünket is. Erre a hétre hívogatom még a testvéreket. A következő esténk, szerda este, ugyancsak ebben a teremben lehet, és majdnem ugyanolyan távolságban, csak egy kicsit más szögből érkezik a következő szolgálattevő Győrből, ami talán nincs annyira messze, Bakony Szent Királytól, de...
45
km. Azért nem kell hozzáadni még 45 kilométert. Közvetlen úton is lehet jönni. És érdekes témát fog hozni a következő esténk, a pénztárcánk kezelését, ami azért érdekes, mert ma már az embereknek nem is mindig van pénztárcájuk. Mert vagy bankban tartják a pénzüket, vagy csak úgy zsebben. De az, hogy pénztárcánk kezelése, az idézőjelben van írva. Ez azt jelenti, hogy mindenféle pénzes dolgokról szó lesz. Nem tudom, hogy fog-e például pénzt osztogatni. Senki nem vegye ígérgetésnek, ez itt most csak a reklám. Hogy jöjjenek, hívogassanak. Akit érdekel a pénz dolog, az jöjjön és hallgassa meg, hogy hogyan és miként lehet viszonyulni az anyagiakhoz biblikusan, istenesen, vagy kávinista módon. Záró énekünk ma este a 274-es számú énekünk legyen. 274-es számú énekünknek mind a négy versét énekeljük el. A 274-es énekünk így kezdődik. Ki Istenének átad minden bizalmát, csak beléveti, azt csodaképpen őrzítlen, inség baj közt is élteti.
Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, az csodaképpen őrzíten, ínség majd közt is élteti, ki minden szenkezéletet, az nem övényre épített. A súlyos gondok vidhasszának, a sóhajsók nyajszó mitén, a sereink még jobban fájnak, s minden nap kínos.